Köszöntöm a ma esti meghívottunkat, Winkler Gyula európai parlamenti képviselőt.
Jó estét kívánok!
Megbukott tegnap este a cseh kormány, annak az országnak a kormánya, amelyik éppen az Európai Unió soros elnökségét tölti be. Képviselő úr, ennek milyen következményei lehetnek, vagy vannak-e következményei az Európai Unióra nézve, miután tudjuk, hogy ez az ország tölti be az unió soros elnökségét?
Úgy van, egészen pontosan egy bizalmatlansági szavazásról van szó, amely a cseh parlamentben történt meg. El kell mondani azt, hogy a Topolánek miniszterelnök által vezetett kormánynak ez egyáltalán nem újdonság, hiszen az elmúlt kevesebb, mint másfél évben, tavaly januárban kezdte meg ez a kormány működését, már ötödször van alávetve a bizalmi szavazási procedurának a cseh parlamentben, és mindez nyilván, hogy a belső politikai ellentéteket jelzi, illetve azt, hogy a Topolánek miniszterelnök pártja, a Demokrata párt 81 széket tud a magáénak a 200 helyű cseh alsóházi parlamenti kamarából, tehát nyilván, hogy nem egy többségi kormányról van szó. Az Európai Parlamentben azonnal nyilván, hogy reakciókra került sor, éppen strasbourgi szesszió idejében történt ez a bizalmatlansági szavazás, és nyilván, hogy mindenki pozitívumként kezelte azt, hogy azonnal az Európai Bizottság is nyilatkozott, és az Európai Bizottság nyilatkozata szerint meggyőződéssel várja azt a bizottság, és várjuk mi is a parlament, hogy a cseh elnökség az eddigi jó eredményeket tudja majd tovább folytatni. Ehhez el kell mondani azt is, hogy nem egy megalapozatlan bizalomról van szó a parlament és a bizottság részéről, hiszen a cseh alkotmányos procedúra szerint a következő hetekben és hónapokban tulajdonképpen a Topolánek kormány folytatja a tevékenységét, ez alatt az időszak alatt kell maximum háromszor, tehát legtöbb három kísérletet enged meg a cseh alkotmány új kormány alakítására. Ha ez a három kísérlet, tehát ha mind három kísérlet megbukik, akkor kerül sor előrehozott választásokra, ez leghamarabb az idén ősszel történhet meg a cseh alkotmány szerint, tehát végül a júniusban végződő cseh elnökség az befejezheti mandátumát. Nyilván, hogy van olyan negatívum is ebbe az egész történetbe, ami arról szól, hogy mennyire stabil, legalábbis politikailag mennyire stabil az az ország, amely épp az unió soros elnökségét tölti be, de nyilván, hogy a másik oldalról nézve ezek az elmúlt hónapok az instabilitásnak a hónapjai voltak, hiszen kormányválság volt más helyen is az Európai Unió egyes országaiban, illetve a gazdasági válság az óriási nyomást helyez a politikusokra, a politikai pártokra és a tagállamok kormányaira.
Éppen a Handelsblatt német lap írja azt, hogy ennek a bukásnak valószínűleg a gazdasági válság is oka lehet, és arra is emlékeztet ez a lap, hogy a cseh kormány három napra rábukott meg, hogy Magyarországon is a kormányfő beadta a felmondását, vagy lemondott. Ön szerint van, ezek az események között van tényleg összefüggés?
Most, ha az európai térképre vetítjük az éppen bukott vagy lemondott kormányokat, illetve kormányfőket, akkor azt látjuk, hogy ugye Belgiumban is távozott a kormány, Izland, amelyik nem Európai Uniós ország, de itt van mellettünk, és jelentős úgy gazdasági, mint eddig kereskedelmi kapcsolatai vannak az unióval. Izland nem csak hogy kormány, hanem általános fizetésképtelenségbe került ország. A balti államok közül Litvánia, illetve mellettünk Magyarország, tehát nem hiszem, hogy meg lehet vonni egy közös nevezőt. Azt lehet mondani viszont, hogy azok az országok, vagy azok a kormányok roppannak bele, amelyek nem tudtak elegendő politikai következetességet fölmutatni a szükséges reformok irányában, amelyek nem tudtak elegendő politikai támaszt szerezni az intézkedéseik mellé. Magyarországról beszélve nyilván, hogy a gazdasági helyzet sokkal rosszabb, mint a cseh országi gazdasági helyzet, tehát én csak részben tartanám követendőnek a Handelsblattnak az elemzőinek a logikáját. nem tudom, hogyha feltétlenül a gazdasági válság fonala vezethető végig mindezeken a kormánybukásokon, viszont minden bizonnyal a politikai instabilitás az, vagy a politikai támogatásnak a törékeny volta, vagy a nehéz megszerzése az, amely nyomást helyez a kormányokra, akkor, amikor a politikai támogatás ahhoz szükséges, hogy olyan reformokat vezessenek be, vagy olyan reformokat vigyenek végig országaikon ezek a kormányok, amelyek nyilvánvaló, hogy népszerűtlen reformok, elég csak Magyarországra gondolni arra, hogy a nyugdíjrendszer vagy a költségvetési alkalmazottak helyzetéről szóló reform olyan népszerűtlen reformok, amelyeket senki nem mert tulajdonképpen az elmúlt 20 évben vállalni.
Ön szerint efféle kormányválsággal kell-e Románia szembenézzen az elkövetkező időszakban?
Nagyon nehéz kérdés szegezett nekem, hiszen egyrészt látjuk azt, hogy a kormány, habár 73%-os parlamenti többséggel rendelkezik, a mi nagy koalíciós kormányunk véleményem szerint nagyon nehezen mondható működő kormánynak. Látjuk azt, hogy a döntések, itt akár szociális, akár gazdasági, akár Európai Uniós vonatkozású döntésekről van szó, tulajdonképpen nem a kormány ülésen születnek, hanem a pártoknak a boszorkánykonyháiban kovácsolódnak össze. Azt is látjuk, hogy tulajdonképpen mindenfajta reform, akár gazdasági, akár szociális téren veszük a dolgokat, mindenfajta reform leállt az elmúlt 4 hónapban, és ez nagyon veszélyes következményekkel mutatkozhat még. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy választási év van, sőt, kétszeres választási év van, olyan körülmények között, amikor már választások sorozatát tudhatjuk a hátunk mögött az elmúlt másfél évben, és látjuk azt, hogy a lakosság türelme is véges, illetve a tűrőképessége határán vagyunk talán bizonyos lakossági szegmenseknek, akkor, amikor a gazdasági vagy a szociális helyzetet nézzük. Tehát én nem mernék nagyon hosszú nyugodt életet jósolni ennek a kormánynak, amivel nem mondtam azt, hogy bukik vagy, hogy kormányválság lesz, hanem csak azt, hogy esetleg kormányátalakításra kerülhet sor, és látjuk azt, hogy nagyon könnyen a szociáldemokrata párt megszenvedheti ezt a kormányátalakítást úgy, hogy kimarad a kormányzásból, és valamilyen más összetételű demokrata párt által vezetett kormány alakulhat meg. Hogy erre az idén, a jövőre kerülhet sor, azt most még nehéz megmondani, mind ahogy azt is nehéz megmondani, hogy hogy fogja Románia átvészelni ezt a nyarat, és itt most a gazdasági válság következményeit gondolok, és arra a kimondott szükségességre, hogy a lakosság gondjaival, a lakosság életszínvonalával foglalkozni kell. Ez eddig nem igen sikerült a nagy koalíciós kormánynak Bukarestben.
Már gazdasági válság került szó Románia kapcsán is, hát akkor Románia éppen most döntött el, a román kormány most döntött el, hogy hitelt fog felvenni a Nemzetközi Valuta Alaptól és más nemzetközi pénzintézetektől. De ezt a hitelt az ország 2 év alatt élheti fel. Ez mit jelent tulajdonképpen? Milyen terheket jelent Románia számára? Jelenthet?
Elsősorban azt kell pontosítani, hogy egy hitelkonstrukcióról van szó, egy készenléti hitelkonstrukcióról van szó, tehát nem úgy kell tekinteni erre a 19,95 milliárd euróra, amit most jelentett be a kormány, illetve a Nemzetközi Valuta Alap képviselői. Nem kell úgy tekinteni, tehát ezt az összeget, mint egy pénzösszeg, amely befolyik egy számlára, el lesz költve a következő időszakban, utána pedig majd vissza kell fizetni, hanem úgy kell tekinteni erre a hitelkonstrukcióra, mint egy olyan mentő, biztonsági öv, használtak már mindenféle hasonlatot a politikusaink, tehát egy olyan pénzösszegre, amelynek az első és legfontosabb szerepe az lesz, hogy segítsen a gazdasági szférának, a banki szférának a bizalom újraépítésében, segítsen a gazdasági körforgások újraindításában, segítsen a hitelezés újraindításában, hiszen látjuk azt, hogy a banki szférának a tevékenysége nagyon le van lassulva. Részben ebből a pénzből infrastruktúrális és egyéb fajta programok is finanszírozhatók, de a legnagyobb összeg az a Nemzeti Bank, a Romániai Nemzeti Banknak a tartalék alapjait fogja felpotolni, és a banki szféra stabilizálásához, a hitelezés újraindításához, illetve a folyó fizetési hitel hiányának a stabilizálásához lesz felhasználva. Tehát egyszerűen olyan gazdasági konjunktúra is alakulhat ki, amely folytán nem az egész összeg kerül felhasználásra, mind ahogy az irányok, a célok, amelyre a pénz fel lesz használva, az sem teljesen véglegesen leszögezett most még a hitelkonstrukció beindításakor.
És hát azt tudjuk, hogy Románia nem csak a Nemzetközi Valuta Alaptól fog kölcsönt felvenni, innen csak 12 milliárd 950 millió eurót fog fölvenni, a többit pedig más pénzintézetektől, a többi pénzintézettől felvett összeg is pont ilyen készenléti hitel lesz.
Úgy van, ez egy hitelcsomag, pontosan azért a tárgyalásoknak a végül is az adminisztrátora ennek a pénzügyi konstrukciónak a Nemzetközi Valuta Alap, viszont partnerekként jelenik meg az Európai Bizottság, a Világbank és az Európai Rekonstrukciós Bank, a BEB, tehát ezek a hitelnek vagy a hitelkonstrukciónak a partnerei, nyilván a román kormány, és adminisztrátorként, illetve a hitellel kapcsolatos követelmények követésére, teljesítésének követésére a Valuta Alap hivatott. Én úgy látom, és nyilatkoztam már erről amúgy, úgy látom, hogy pozitívum Románia számára az, hogy egy ilyen hitelkonstrukcióba, egy ilyen készenléti hitelkonstrukcióba belép. Egész egyszerűen azért, mert a hitel feltételek azok egyértelműen olyanok, amelyek segíteni fognak bennünket egy nagyon higgadt és kiegyensúlyozott költségvetési végrehajtásban. A hitel feltételek között szerepel az is, hogy a következő két esztendőre a román kormány megalakít egy olyan stratégiát, amelyet majd végrehajt a költségvetési alkalmazottak bérezésének területén. Stratégiára van szükség, és ennek követésére a nyugdíj területén, hiszen a nyugdíj emelkedések is olyan adatokra van szükség, amelyek a nyugdíjak további emelését és a nyugdíjasok életszínvonalának szinten tartását, mind ahogy egyéb feltételek is kötődnek ehhez a konstrukcióhoz, mint például olyan feltételek, amelyek arról szólnak, hogy a közigazgatási szférában, a költségvetési szférában a fizetésemelések nem haladhatják meg a reálgazdaságban elért termelékenység növekedést. Ez egy olyan alapszabály, amit sajnos az elmúlt két évben a kormány nem tartott be, és ezért olyan egyedi helyzet alakult ki Romániában, amelyet nem találunk meg egyetlen egy más Európai Uniós tagállamban sem, és pedig az, hogy a közigazgatási és a költségvetési szféra átlagfizetése magasabb, mint a reálgazdaságban elérhető átlagfizetés.
Uh-huh. És ennek a kölcsönnek lesznek esetleg olyan következményei, hogy több lesz a munkanélküli, megdrágulnak az élelmiszerek, tehát ezt a lakosság fogja érezni?
Minden bizonnyal, hogy további munkahelyek fognak megszűnni Romániában ezen a nyáron, ez viszont nem a Valuta Alappal kötött hitel egyezménynek a következménye lesz, hanem a gazdasági világválságnak a következménye, amely Romániába is begyűrűzött. Amennyiben a Valuta Alapra gondolunk, akkor elsősorban arra kell gondolni, hogy olyan feltételeket teljesített a román kormánnyal, amelyeket amúgy is egy kiegyensúlyozott költségvetési végrehajtás betartásával teljesíteni kellett volna. Ugrásszerűen növekedtek a fizetések a költségvetési szektorban az elmúlt két esztendőben, illetve nagymértékben növekedett a költségvetési alkalmazottak száma, és ez fenntarthatatlanná tette a romániai költségvetést. Ezért kell most hát egyrészt folytatni a megszakadt reformpolitikát, másrészt pedig mértékletességet alkalmazni a költségvetési ágazatokban. Ez nem a nemzetközi valuta alapnak a rossz indulatától függ, hanem ez a gazdasági és makrogazdasági egyensúlyok következménye, amelyek az elmúlt időszakban nem voltak betartva.
Most az Alfa Kvartett szakszervezeti tömb megint csak nagyobb minimálbért követel, 800 lej, a 600 lejről 800 lejre szeretné, hogyha a kormány emelni a minimálbért. Ez azt jelenti, hogy akkor minimálbér emelés sem jöhet majd szóba, hogyha az ország felveszi a nemzetközi valuta alaptól és a többi intézménytől a hitelt.
Itt arról kell beszélni, hogy a kormányzati döntéseket nyilván, hogy a társadalmi partnerekkel közösen kell meghozni. Nyilván, hogy a szakszervezetnek a szerepe az, hogy költségvetési bérezésnek a javítását kérje, viszont ugyanakkor mindez a gazdasági növekedésre vagy ennek hiányára kell támaszkodjon. Hogyha van gazdasági növekedés, hogyha beindul újból a gazdaság, hogyha minden jól megy ezen a téren, akkor lehet szó költségvetési béremelésekről, ha pedig nem, akkor nyilván, hogy hiányoznak az alapok arra, hogy a költségvetési alkalmazottak bérezését emelni lehessen. Amúgy hadd mondjam azt el, hogy itt az elsődleges követelmény véleményen szerint, és ezt tavaly ősszel is elmondtam, vállalva akkor azt a népszerűtlen véleményt, hogy a oktatási alkalmazottak, a pedagógusok fizetését nem lehet 50%-kal megemelni, egész egyszerűen azért sem többek között, mert a belső fizetés viszonyokat kell először tisztázni, hiszen úgy az oktatásban, mint az egészségügyben, mint pedig egyéb költségvetési ágazatokban a kezdőfizetések azok botrányosan kicsik, és ez minden ágazatra érvényes, ugyanakkor a különféle többlet kifizetések, órabér, egyéb rendszerek által az egyensúlytalanság jellemzi ezeket a rendszereket. Tehát először meg kell alkotni a sokat hirdetett ugye, költségvetési bérezésnek az általános törvényét, szabályát, utána pedig lehet arról beszélni, hogy aki munkaarányosan, teljesítményarányosan béremelésre jogosul, az kapja is meg ezt a béremelést.
Összeállt a hétvégén az összefogás listája. Erre a listára az RMDSZ és az Erdély Magyar Nemzeti Tanács jelöltjei kerülnek. Az RMDSZ és az Erdély Magyar Nemzeti Tanács közötti megegyezéskor tudtuk, hogy az első helyre Tőkés László fog kerülni. Az tulajdonképpen most lett hivatalos, hogy a második helyre ön került, és a harmadik helyre az RMDSZ másik európai parlamenti képviselője Sógor Csaba. Fog-e változni valamiben az önök politikája az Európai Parlamentben, ha megnyerik az idei választásokat? És elég nagy a valószínűsége arra.
Ezt nyilván, hogy a választókra kell bízni, és én remélem, hogy az egység megvalósítása, az összefogásnak a ténye, az szavazásra is fogja buzítani a közösségünk tagjait. Viszont ezen túlmenően nyilván, hogy már egyeztettem Tőkés László képviselő társammal, Csabával, Sógor Csabával együtt dolgozunk már másfél éve, úgyhogy vele természetszerűen jön az együtt dolgozásnak a gyakorlata. Én azt hiszem, hogy azáltal, hogy egy frakcióban fogunk dolgozni, az Erdélyi Magyarság képviselete megerősödik Brüsszelben, hiszen tudva levő, hogy a demokrata párti kollégáink meghiúsították Tőkés László tavaly előtt decemberi próbálkozását arra, hogy a néppártba iratkozzon be, és ezáltal a néppárti frakcióban együtt dolgozhasson a többi magyar néppárti képviselővel. Gondolok itt most egyrészt az RMDSZ képviselőire, másrészt nyilván a magyarországi magyar képviselőkre, akik szintén velünk együtt dolgoznak a néppárti frakcióban, itt a Fidesz képviselőiről, Fidesz, illetve MDSZ képviselőről van szó. Tehát én azt hiszem, hogy változni fog a helyzet azáltal, hogy erősödik a képviselet, együtt fogunk dolgozni, ez emberileg én szerintem természetes módon fog adódni, hiszen annyira különbözik a tevékenységi területünk, annyira különbözik a szakmai hátterünk, hogy egész egyszerűen jobban fogjuk tudni lefedni a témákat, Az Európai Parlament nagyon ágas-bogas intézmény, elég arra gondolni, hogy 27 országnak a képviselői a saját érdekeiket, a saját országok, illetve a saját közösségeik érdekeit próbálják képviselni, ezért minden ember számít, és az, hogy együtt fogunk tudni dolgozni, vagy esetleg az, hogy erősödhet még jobban a képviselet, hogyha megfelelő mozgósítást el tudjuk érni, és ha az erdélyi magyarság megérti azt, hogy sorsdöntő a következő 5 hét, hiszen nem csak a saját jövőnkről van itt szó, hanem az Európai Unió jövőjéről is, akkor én minden bizonnyal hiszek abban, hogy az új helyzet az egy újfajta együttműködést fog eredményezni, de egy jobb, hatékonyabb és eredményesebb képviseletet az Európai Parlamentben.
Hát én bízom benne, hogy ez így is lesz. Én köszönöm szépen a képviselő úrnak, hogy a ma esti meghívásunkat is elfogadta, és hát találkozunk jövő héten, szerdán ugyancsak.
Köszönöm szépen!